Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet én is, és nyissuk meg Bibliánkat, hogy olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét. Pál apostol Tesszalonikaiakhoz írt első leveléből idézem a második fejezet 12. versét. Tehát Pál apostol Tesszalonikaiakhoz írt első levele második fejezetéből a 12. verset idézzük alapigeként. És kérve kértünk, emlékezteti a gyülekezetet az apostol, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Ez a felhívás nyilván nem csak az egykori tesszalonikai hívőknek szólt, hanem személyesen nekünk is, hogy Istenhez méltóan viseljük magunkat, aki az ő országába és dicsőségébe hív minket. Eszünkbe juthat Jézusnak az egyik példázata is, ami a királyi mennyegzőről szólt, hogy egy király az ő fiának mennyegzőt készített, és sokakat meghívott, és azt mondhatjuk, hogy Jézus ugyanezt a gondolatot említette, hogy mi egy királyi mennyegzőre vagyunk meghívottak, és gondolom többen ismerik a példázat folytatását, hogy a király még a mennyegző előtt megtekinti a mennyegző vendégeit, mert egy királyi mennyegzőn illő öltözetben kell megjelenni. És ha most feltenném azt a kérdést, hogy hol van még szó a Bibliában, ugyancsak erről a királyi mennyegzőről, az Isten országa dicsőségébe szóló meghívásról, akkor gondolom többen tudnának rá válaszolni. Jelenések könyve 19. fejezetében olvassuk a 6.-7. versben, hogy a mennyben örvendező szózatok hangzanak, hogy eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és azt is megtudjuk itt, hogy milyen vagy miben áll a királyi mennyegzőhöz illő ruha, ami persze jelképes beszéd, és így hangzik, hogy adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, ami a szentek igazságos cselekedetei. Hát ez ugye igencsak igényes mennyegzői ruha, hogy a szentek igazságos cselekedeteibe öltözötten kell megjelenni ezen a mennyegzőn. Ugye még a földi esküvő mennyegző előtt is tudjuk, hogy milyen gondos előkészületek történnek, mekkora izgalom és készülés, de ez az alapigénk arra figyelmeztet, hogy mi ennél sokkal magasabb helyre vagyunk meghívottak, királyi mennyegzőre. Ugye így olvastuk, hogy Isten az ő országába és az ő dicsőségébe hív bennünket. És most azt a kérdést szeretném feltenni, hogy valóság-e ez a számunkra? Eszembe jut egy vers, amit édesanyámtól hallottam. Régebben, gyakran, még a évtizedekkel ezelőtt, sokszor szavaltak a gyülekezetekben is. Hát nem minden vers volt igazán jó. Én mindig szenvedtem, ha ilyen hosszú, elbeszélő vers volt, ami nem volt igazi versnek nevezhető. És hát épp egy ilyet hallottam, édesanyám mondta el nekem, ami hát arról szólt, hogy valaki egy királyfi keres egy valami égi szépet, hogy Vörös Marcit is idézem, valami tökéleteset, és hát nekiindul egy vándorútnak, és hát sokan le akarják beszélni, hogy milyen nehézségek vannak az úton, és utoljára valaki azt mondja neki, hogy hát ez csak álom, ez nem is létezik, és hát a vers úgy ért véget, hogy azt válaszolja a királyfi, hogy nem baj, boldogok azok, akik szépet és dicsőt álmodnak. Na most azért idéztem ezt föl, hogy a világért se szabad így gondolni Isten országa felől, vagy afelől a bizonyos királyi mennyegző felől, ahol Krisztus egyesül az ő megváltott népével Jézus visszajövetele után, mert ez nagy baj, hogyha azt mondjuk, hát ez csak egy álom, de nem vagyunk róla meggyőződve, hogy ez valóság. Nagyon érdekes, hogy ott Jelenések könyve 19. fejezetében, mikor hallotta ezt a mennyei szózatot János apostol, hogy boldogok azok, akik a bárány mennyegzői vacsorájára hivatalosak, akkor még hozzátette a mennyei szózat, ezt mondta Jánosnak, írd meg, mert ezek az Isten beszédei, ezek a beszédek hívek és megbízhatóak. De hát már a Jelenések könyve látomás sorozatának az elején megbízást kapott János apostol, hogy mindazt, amit látsz, írd meg könyvben. De ennél a pontnál, hogy boldogok, akik oda hivatalosak, még egy külön felszólítást kapott, hogy ezt mindenképpen írd meg az embereknek, mert ezek az Isten igaz beszédei, ezek a beszédek hívek és igazak. És ez tényleg nagyon fontos, hogy nekünk oda egyenesen honvágyunk legyen, és abszolút valóságnak tekintsük. Én sokszor próbálom magamban ezt erősíteni, és úgy gondolkozni azon, hogy milyen is lehet az az ünnep, amit a mennyben rendeznek a megváltás végső célba érkezése alkalmából. Például az embernek eszébe jut, hogyha Ádámtól fogva az összes megváltott emberek ott vannak, ez az egyik, az ember gondolhat rá, hogy ki mindenkivel lehet ott találkozni, beszélgetni. Én ilyenkor mindig leginkább arra gondolok, hogy Sába királynőjéről is azt mondta Jézus, hogy majd feltámad az ítéletkor, és arra gondolok, hogy mennyire szeretném tőle megkérdezni, hogy neki milyen nehéz kérdései voltak 3000 évvel ezelőtt, amivel elment, hogy Salamont próbára tegye, hogy tud-e neki azokra a kérdésekre válaszolni. De mindnyájunknak törekedni kell, hogy ezt tényleg valóságnak tekintsük. Itt a Földön az ünnepek sokszor formálisak, sokszor nem igazak, nem őszinték, de ahogy Isten mindenben tökéletes, feltételezem, hogy ennek az ünnepnek is tökéletes forgatókönyve van előre, és ez tényleg egy tökéletes ünnep. És ha most feltenném a kérdést, hogy hol van még szó erről, hogy Isten országának dicsőségebe hív, ami ezzel a bárány menyegzői vacsorájával kezdődik, akkor hol van még erről szó? Hát eszünkbe juthat, hogy minden úrvacsora végén fölhangzik. Ugye az utolsó vacsorán Jézus ezt mondta tanítványainak, és ennek nyomán a minden úrvacsora alkalmával is idézzük a szavait, hogy nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből minden a napig, mikor újonnan iszom azt veletek az én atyám országában. Elhangzik, de belegondolunk-e. Komolyan vesszük el, hogy ez olyan, mintha Jézus azt mondaná, megerősítem a meghívást, vegyétek komolyan. Isten az ő országába és dicsőségébe, királyi mennyegzőre hív titeket. Nekem mindig eszembe jut az öcsémnek az egyik mondása, ő szegény, sok nehézséggel küzdött, de rendszeresen azért járt Isten tiszteletre egy időben, és akkor azt mondta nekem, hogy miért nem prédikáltok ti többet az Isten országáról. Hogy azt az emberek tényleg valóságnak vegyék, és legyen ebből egy elveszíthetetlen reménység, egy életcél. Nem tudom, hogyha bennünket megkérdeznének, hogy mit tekintünk az életünk céljának, mit válaszolnák. Nem tudom, tette már föl valaki nekünk ezt a kérdést. Hát a közbeszédben nem igen kérdezünk ilyet, mert tudjuk, hogy akkora bizonytalanság az emberek között, hogy mire jó ez az élet egyáltalán. De mégiscsak az ember voltunkból következik, hogy még kisebb dolgokat is akkor csinálunk végig a földi életben, ha látjuk annak valami értelmét, ha nekünk vonzó az a cél, ahova szeretnénk eljutni. És akkor az egész életünket csak úgy koptatjuk, és nem tudjuk, hogy mi a végcél, és mi a reménység. Ez így biztos, hogy nincsen jól. Ha én azt gondolom, hogy a legszebb válasz erre a kérdésre, hogy mi az emberi élet végcélja, vagy mi lehet személyesen mindegyikünk életének a végcélja, akkor Pál apostol szavaival válaszolnék rá, aki azt mondta, hogy ő erre tekint előre, ezt írta közvetlen a mártír halála előtt, hogy majd megkapom az igazság koronáját az igaz bíró kezéből. Vagyis megkapom más szóval azt a mennyegzői ruhát, és ott lehetek a királyi mennyegzőn. Ugye milyen gyönyörű kifejezés ez, megkapni az igazság koronáját. Igaz, itt megjegyzem azt is, hogy a Bibliában két szó van a koronára. Az egyik szó az a diadém, az az uralkodói korona, és van az új szövetség másik szó, a Stefanos, az pedig a győzőknek a koszorúja tulajdonképpen, mint az olimpiai győztesek kaptak a győzelemnek az elismeréseképpen, és sejthetjük, hogy itt is ez van, ez a szó van, hogy megkapni az igazság győzelmi koszorúját, vagyis mintha Isten azt mondaná, ez az ember bűnösből igazzá lett, ez az ember méltóvá lett, alkalmassá, helyesebben nem méltóvá, mert érdemünk egyikünknek sincs, de alkalmassá lett az örök életre az Isten országában, és ezt az igaz bíró mondja ki. Ennél nagyobb dolog nincs, és valóban úgy kell gondolkodnunk, hogy van egy elveszíthetetlen életcélunk, megszerezni ezt a mennyegzői ruhát, a szentek igazságos cselekedeteiből öltözni, megkapni az igazság győzelmének a koronáját az Istentől, hogy ő igaznak nyilvánít, győztesnek nyilvánít, és hogy ott lehessünk a királyi mennyegzőn, hogy beléphessünk Isten országának a dicsőségébe. De szeretnék rámutatni arra, hogy igazából ez a fogalom, hogy Isten országa rendkívül zavaros, nem csak más emberek, akik mondjuk távol vannak Istentől, Bibliától, hanem még a kereszténység körében is. És ezzel nagyon jó, ha mi tisztában vagyunk. Ugye akkor tudjuk szívből imádkozni a mi atyánknak a második kérését, hogy jöjjön el a te országod, hogyha nekünk helyes fogalmaink vannak erről az országról. És akkor én egy kicsit fel is vázolnám, hogy miért van zűrzavar e körül, hogy mit is jelent úgy Isten országa. Hát maga az ország szó se tökéletes fordítása a bibliai kifejezésnek, mert ha országot hallunk, akkor egy körülhatárolt területre gondolunk. Az eredeti szövegben tulajdonképpen királyság van, és így lenne helyes fordítani, hogy uralom. Tehát a mi atyánk második kérése tulajdonképpen így hangzik, jöjjön el a te uralmad. Jöjjön vissza a te uralmad. Ugye ez a lényege. De másrészt mégis jó, hogy jöjjön el a te országod, mert nehogy félreértsük. Igaz, hogy az, ahogy mondtam, egy körülhatárolt területet jelent, de ha helyesen értjük, annyiból jobb mégis, mint hogy jöjjön el a te uralmad, hogy nehogy félreértsük, hogy ide a földre, ebbe a mostani körülmények közé jöjjön el a te uralmad. Ugyanis e körül van a döntő félreértés. Emlékezzünk arra, hogy az Ószövetség népe, a zsidó nép is, hogyan várta az Isten országát, a messiási országot, ugye ők így várták a messiási országot. Hát úgy, hogy itt a földön állítja fel a királyságát, majd az újra a dávidi királyság megjelenik a maga dicsőségében, ez volt a vágyuk. És aztán az egész középkort, a kereszténység korszakban már, szintén egy téves elképzelés uralta. Az zavarta meg a keresztényeket, amikor a IV. Század elején a kereszténység üldözött vallásból hirtelen kedvezményezett és a császári trón által támogatott vallássá lett. Ugye a Eusebiosnak hívják azt, akit az általában az egyház történet írás atyának mondanak, ő Konstantinnak a kortársa volt, és amikor megemlékezett arról, hogy ugye Konstantin császár idején történt ez a fordulat, és amikor megemlékezett arra, hogy Konstantin uralkodásának a 20. évfordulója volt, és hogy erre minden keresztény püspök meghívást kapott, és azok vele ott egy kereveten voltak a nagy lakomán, akkor azt a megjegyzést fűzi ehhez, hogy azt hitte az ember, hogy Isten országának a képét látja, és nem is éber állapotban szemlélhető valóságot. Tehát már ő fölvetette ezt a gondolatot, talán ez maga az Isten országa. És honnét vették ezt? Ugye a Jelenések könyvében egyetlen helyen, a 20. fejezetben szó van arról a bizonyos 1000 éves időszakról, amikor Krisztus uralkodik az ő papjaival. Hát ha Jelenések könyvét folyamatosan olvassuk, nem lehet eltéveszteni. Látjuk, hogy ez Jézus eljövetele után van. A 19. fejezetben látjuk a Jézus dicsőséges eljövetelét, és utána van szó erről a bizonyos 1000 éves korszakról, utána majd a 21-ben meg a Föld újjáteremtéséről. Mégis ezt összekeverték, és úgy gondolták, hogy itt a Földön fog Krisztus uralkodni az ő papjaival. Hát persze, hogy Eusebiosz is ezt mondta, hogy hát ha a császárral egy kereveten lakomáznak a püspökök, hát akkor most a világ fölött Krisztus uralkodik az ő papjaival. Aztán a neves óegyházi tanító Augustinus, vagy Ágoston, ahogy emlegetik, ő is tovább fejlesztette ezt, mert ő meg azt mondta, hogy az 1000 éves időszak az tulajdonképpen már Jézus eljövetelével, az első eljövetelével megkezdődött. Azt mondta, hogy szimbolikusan kell érteni az 1000 évet is, meg szimbolikusan kell érteni azt is, hogy feltámadással kezdődik, ezen az újjászületést kell érteni, a hívőknek a megtérését, és ez meghatározatlan ideig tart. És az egész középkort ez a gondolkodás uralta, hogy hát már az Isten országa itt van a földön, hiszen Krisztus uralkodik az ő papjaival, ez már megvalósult, Krisztus uralkodik a világ felett. Aztán a középkor nagyon rácáfolt erre. Ma divat, még protestáns történészek is sokszor már virágzó középkorról beszélnek, és ma így átfestik valahogy, és azt mondják, a nosztalgiánk van a virágzó középkor után, de eredetileg ugye ez volt a szóbeszéd, hogy a sötét középkor. És nincs is semmi okunk, hogy ezen változtassunk, mert ez a realitás. Ugye, ha gondolunk arra, hogy Európa szinte semmi fejlődést nem tett, se gazdasági életben, se társadalmi életben, tudományokban, hosszú évszázadokon át, és hozzávesszük a lelkismereti szabadság hiányát, az inkvizíció áldozatainak a hatalmas számát, és az örökös háborúkat országok, fejedelemségek között, hát egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy ez Isten országa volt a földön. Annyira rácáfolt a valóság erre, hogy a 13. században már volt egy szerzetes Fiórei Joachim, aki elkezdte óvatosan ezt a nézetet helyesbíteni, és azt mondta, hát ez nem az Isten országa, valahol még az hátra van, ez nem lehet az Isten országa, amiben most vagyunk. Aztán jött a 16. századi reformáció, és ők aztán teljesen helyre tették, azt mondták, hát ami a hátunk mögött van, ez hosszú évszázadok, a konstantinuszi fordulat óta, amikor az egyház világi hatalomra jutott, és a földi uralkodók is alattvalói lettek, azt mondta, hogy ez az antikrisztusi korszak volt, ez az antikrisztus uralma volt, nem az Isten országa, és nagyon megelevenedett Krisztus visszajövetelének a várása. Különösen Luther rendkívül szépeket írt erről, hogy nekünk hogy kell várni Jézust, és mindig örvendező reménységgel, és a tekintetünk ezen legyen. Igen ám, de megint jött egy csavar a történetben, és erről sokan nem tudnak. Megjegyzem, hogy érdekes módon, akit sokan ismerik, az Ellen White Nagy küzdelem vagy korszakok nyomában című könyvét, abban is ő is megemlékezik róla, hogy a 18. század elejétől fogva, ő nem említ nevet, csak említi, hogy a 18. század elejétől fogva a protestantizmus gondolkozása megint fordulatot vett. Tudnilik, egy Daniel Whitby nevű profécia magyarázó 1703-ban megjelentetett egy könyvet, ezen a címen ugye az Új Szövetség parafrázisa. És ő átalakította ezt az egészet, azt mondta, hogy az Isten országa itt a földön lesz, és ennek az a bevezetése, hogy a zsidók testi leszármazás szerint Ábrahám összes leszármazottja megtér, utána az egész világ megtér, és akkor jön el Jézus. És ez olyan mértékben áthatotta a protestantizmust a továbbiakban, hogy szinte elfelejtődött az, hogy hát Jézus visszajövetelét várjuk, ez a föld nem Isten országa. Ha valaki emlékszik rá például, hogy a Miller mozgalom, a nagy észak-amerikai advent mozgalom, ugye ők felfedezték, hogy a bibliai proféciák szerint Jézus eljövetele közel van, és a nagy megbotránkozást az akkori még buzgó protestáns közvéleményben Amerikában az okozta, hogy hát miért beszélnek ők Jézus közeli eljövetelére. Előbb arról kellene beszélni, hogy majd az Isten ismerete betölti a földet, mint ahogy a tenger mindent betölt. és hogy itt földi Isten országát vagyunk. Ezért volt idegen, ezért volt újszerű, amit annak idején a Miller Advent mozgalma is hirdetett, hogy Jézus visszajövetelét kell várnunk, mert ez már egészen elfelejtődött. De térjünk rá a napjainkra, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ez a múlté. Megdöbbentő, hogy ma is mennyire erősödik mind a római katolicizmus területen, mind a protestantizmus köreiben egy földi Isten országa váradalom. Talán azt is megmondhatjuk, hogy miért. Azért, mert az ember nem szeret szembenézni azzal, hogy a földi történelem kudarccal végződjék, és isteni beavatkozásra van szükség, hogy megmeneküljön az emberiség maradéka, és hogy ne következzen be az, amit ma ugye a hozzáértő tudósok kórusban mondanak, hogy biztos hallottuk ezeket, ugye itt három magyar eminens tudós is az utóbbi egy évben döbbenetes nyilatkozatokat tett erről, talán csak a nevüket említem most, Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora, Szalóci Zsolt, aki fizikus, Szatmári Őrs, aki biológus, és teljesen egybehangzóan mind azt mondták, fenntartható fejlődés már nincs. Eleve egyébként is ellentmondásos volt ez a kifejezés, mert taglaljuk csak fenntartható fejlődés. Hát vagy valamit éppen csak fenntartunk, vagy fejlődés, szóval ez eleve ellentmondásos volt, és egy másik nemzetközi szintéren egy másik tudós azt mondta, hogy fenntartható visszavonulásra van már szükség, visszafogni a növekedést, mert különben rohan a világunk a visszavonhatatlanul a klímakatasztrófa felé. És ugye ezzel nagyon nehezen szembesül ilyesmivel az ember, mert az ember szeretne győztes lenni, és hát hogy az emberi történelemben az a nagyszerű emberi képességekkel egy ilyen kudarcba fulladjunk bele. Ugye itt szeretném megemlíteni azt, hogy sajnos még mindig közkeletű az a nézet, hogy a világ végét majd a Jézus eljövetele hozza el, mert az apostoli hitvallás is valahogy sugallja ezt, az úgynevezett hiszek egy, amit majdnem minden felekezet Isten tiszteletén hangzik, hogy Krisztus felment a mennybe, és onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. És ugye itt elvész a Jézus visszajövetelének az örömhír szabadító jellege, úgy tűnik, hogy ő jön ítélni, és tulajdonképpen ezzel hozza el a világ végét. A Biblia szerint pont fordítva van, az ember hozza el magára a világ végét. Az emberi önzés, a teljesen rossz irányú emberi civilizáció, az én középpontuságra épített emberi civilizáció vezetne a véghez, ha Krisztus szabadítóként meg nem jelenne. Tehát értjük, hogy meg kell fordítani. Nem Krisztus visszajövetele hozza el a világ végét, hanem a világ végét az ember hozza magára, és Krisztus az utolsó kritikus pillanatban megjelenik szabadítóként egy isteni közbeavatkozással. Óriási a különbség a két felfogás között. Na tehát akkor visszatérek oda, hogy a mai kereszténységben hogy jelentkezik ez a hogy a jöjjön el a te országodnak az az értelmezése, hogy annak itt a földön kell megvalósulnia. És mondom, emögött az áll, hogy nem akar szembenézni az ember egy ilyen kudarccal, egy ilyen vereséggel, hát csak mi emberek meg fogjuk oldani, csak lesz itt valami csúcspont, valami katarzis az emberi történelemben. De hát elsőként szeretném arra rámutatni, hogy elsősorban a római katolicizmus részéről már milyen régen formálódik egy elképzelés arról, hogy a modern világban egy ilyen nagy átalakulásnak, egy pozitív átalakulásnak kell történni. Idézni fogok 6. Pál pápának a Populorum Progressio című, illetve kezdetű enciklikájából. A Populorum Progressio ugye azt jelenti, hogy népek haladása, fejlődése, és ezt 1967-ben jelent meg. Hát az már elég régen volt, és 1967-ben már ez a koncepció nagyon szépen formálódik. Ezt mondta, olyan világot kell felépíteni, amelyben minden ember faji, vallási, nemzetiségi különbség nélkül teljes emberi életet élhet, és nem szolgálja többé sem más embereknek, sem a nem eléggé leigázott természetnek. Ennél a kifejezésnél egy pillanatra megállok, mert ez már teljesen korszerűtlen. 67-ben még le lehetett írni, de hogy nem eléggé leigázott természet, ezt ma már nem lehet leírni. Én is mosolyogva gondolok sokszor vissza, hogy amikor én illetve általános iskolába jártam, általános iskola felső tagozaton a biológia füzetünk elejére kellett írni ezt a jelmondatot, hogy az ember legyőzi a természetet. Hát most mondhatnánk, sikerült. Úgyhogy mi is belepusztulunk, hogyha ez végbe megy egészen. Tehát ma már egészen másképp látja az ember a természetet, leigázni az katasztrófa. Az embernek kellene olyan civilizációt építeni, amely összhangban van a természetnek a finom ökoszisztémájával, és nem ellentétben, és nem élhetetlenné teszi a környezetet az ember számára. De ez csak egy rövid megjegyzés volt, úgy folytatom tovább. Tehát olyan világot kell felépíteni, még egyszer olvasom, amelyben minden ember faji, vallási, nemzetiségi különbség nélkül teljes emberi életet élhet. Ehhez a világméretű együttműködéshez intézményekre van szükség, amelyek előkészítik és összehangolják az együttműködést, addig is, míg általánosan elismert jogi rendszer jön létre. Ki ne látná annak szükségét, hogy így módon fokozatosan létrejöjjön egy világhatóság, amely jogi és politikai téren hatékonyan tevékenykedhet. És ennek az enciklikának az alapgondolatait folytatja tovább a Caritas in Veritate kezdetű enciklika. Ez 15. Benedek pápa adta ki 2009-ben. És ebből az enciklikából is szeretnék idézni, amelyben azt írja, hogy hát felsorolja a korunk válságát ez az enciklika. Nagyon szinte enciklopédikusan számba veszi, hogy tényleg nagyon súlyos válságban van a világunk, de utána azt mondja, hogy ne becsüljük le az embernek azt a képességét, hogy az általa létrehozott civilizációs hibákat kijavítsa. És itt is feljön ugyanaz a koncepció, amit a 6. Pál enciklikájában láttunk. A népek teljes körű fejlődése és a nemzetközi együttműködés megköveteli, hogy létesüljön egy nemzetközi rend a globalizáció irányítására, és hogy ez képes legyen megvalósítani az erkölcsi rendnek megfelelő társadalmi rendet. Értjük, milyen súlyos kifejezés? Az erkölcsi rendnek megfelelő társadalmi rend. Ugye ma már olyan törekvések vannak, hogy közgazdászok konferenciája Rómában, a Vatikánban, hogy milyen az evangéliumi gazdasági rend. Tehát forra fazékban egy ilyen elképzelés, hogy ezen a földön létrehozni Isten országát. De szeretnék egy protestáns szerzőtől is idézni, hogy lássuk, hogy ez az egész kereszténységben ma nagyon jellemző. Ez pedig Jörg Zink, egy neves német protestáns teológus, nem régen halt meg. 2003-ban adta ki ezt a könyvét, a Calvin kiadó itt Magyarországon. Az a címe, hogy egy egyház, de mikor? És ebből olvasok egy tömör mondatot. Ha a lélek vezérel bennünket, akkor nem olyan uralomban reménykedünk, ami majd egyszer valamikor eljön, hanem azért könyörgünk, hogy Isten országa épüljön bele e föld uralmi rendszereibe. Döbbenetes tömör megfigyelmezés, Isten országa épüljön bele e föld uralmi rendszereibe. Egyébként a Caritas in Veritate 2009-es enciklikának a címe azt jelenti, hogy szeretet az igazságban. Tehát azt mondja, erkölcsi rendnek megfelelő társadalmi, olyan rend, ahol érvényesül a szeretet az igazságban. És ez még sokkal jobban ki fog fejlődni a közeljövőben. Azért is van értelme ezt elmondani, mert ha az emberek nagyon megijednek, már pedig egyre tragikusabbak ezek a válságjelenségek, és ha bekövetkezik egy olyan trauma, hogy az emberek most már igazán megijednek, hogy így mindnyájan meghalunk, ha ez így megy tovább, akkor jött el a nagy óra, hogy ezzel a koncepció megjelenik, és az emberek ezt sokkal szívesebben hiszik, mint azt, hogy ami az Isten üzenete korszaknak, hogy eljött az Isten ítéletének órája, persze nem negatív, hanem valójában pozitív értelemben egy felszabadító, egy megszabadító igazságszolgáltatás. Az emberek sokkal szívesebben hajlanak arra, hogy hát mi emberek megoldjuk, nem létezik, hogy nem tudjuk megoldani. És ez lesz a világos történelemben a legnagyobb hitetés. A Biblia szerint tömegek fogják követni, a föld lakosai megrészegednek ettől az eszmétől. Tehát ezért is volt értelme erre utalást tenni. És akkor talán ezen a háttéren értjük meg azt, hogy miért egyházi lapokban, igehirdetésekben rendkívül ritkán esik szó Jézus visszajövetelének a közelségéről. Mondhatnám ritka, mint a fehér holló. Majd olvasok ezzel kapcsolatban is egy idézetet, de előbb itt is szeretném megemlíteni, mivel sokan ismerik ugye ezt a Nagy küzdelem vagy korszakok nyomában című Ellen White könyvet, hogy ebben is egyértelműen utal erre, ezt a mondatot nagyon meg kell jegyezni, és bámulatos az, hogy 1888-ban íródott ez a könyv, és akkor még ilyen koncepciónak íreporra nem volt. Ugye említettem, hogy az első nyoma 1967 a Populorum Progressio Encyclica, és akkor írta le a következőket. Katolikusok, protestánsok és a világ fiai, tehát a szekularizált, vallástalan tömegek is egyaránt elfogadják a kegyesség formáját. Ahogy mondtam, ez majd egy nagy ijegység hatására fog megtörténni. A kegyesség ereje nélkül, vagyis az istenfélelem ereje nélkül, és ebben a szövetségben a világot megtérítő és régóta várt millennium, ezeréves korszak nagyszerű mozgalmának a kezdetét látják. Tehát vallásosok, nem vallásosok egyesülnek, felveszik magukra az istenfélelem látszatát, de annak jellemet átalakító ereje nélkül, és ebben a szövetségben a világot megtérítő régóta várt millennium, ezeréves korszak nagyszerű mozgalmának a kezdetét látják. És ahogy mondtam, ez az oka annak, hogy ritka, mint a fehér holló, hogy Jézus eljöveteléről halljunk, meg arról, hogy amiket most látunk, amilyen válság van a világban, az netán Jézus visszajövetelének az előjele lehet, hiszen ő pont ilyen jelekről beszélt. Én emlékszem rá, hogy mikor jött az ezredforduló 2000, és akkor az egész kereszténységben harsogott az, hogy hát most ünnepeljük Krisztus születésének az 2000. évfordulát, a 2000. születésnapját. És úgy csodálkoztam rajta, hogy hát akkor már nagyon égett a világ sok mindentől, hogy hát nem jut senkinek eszébe, hogy hát ez netántán Jézus visszajövetele előjeleiről van szó, és most már nem hátra kéne nézni, hogy ünnepeljük a 2000. évfordulóját a születésének, hanem előre kéne nézni az oly sokszor és olyan hatalmas proféciákkal megígért visszajövetele elé. És akkor most szeretném elolvasni, hogy mi ennek az oka. Miért nem ez a földi istenország a váradalom az oka, ami a 18. század eleje óta már a protestantizmust is meghódította. Csia Lajos, talán többen ismerik, egy református teológus volt, már 1941-ben a következőt írta, már akkor is ez volt jellemző. Jézus visszajöveteléről még vallásos körökben sem szokás beszélni. Igehirdetésünkből, vallástanításunkból majdnem hiányzik. Jézus jön, és tetteinket számon kéri. Még a gondolatát felvetni is elmebajnak számít. Botrány lenne, ha valaki arra mutatna rá, hogy Jézus visszajövetele az események mai befolyását megváltoztatja. Egyházhat történeti íróink gúnynak és nevetésnek tennék ki magukat, ha az eseményeket Jelenések könyvének a fényébe állítanák. Pedig Jézus visszajövetelének a tagadására sem tudományos, sem erkölcsi, sem semmiféle értelmes ok nincs. Sokan megharagudnának, ha hitetlen embereknek mondanánk őket, de az ő Isten hitük aranyba zárt erekje, az ő Istenük halott. Tudnék úgy gondolni, hogy nem avatkozik a földi dolgokba közvetlenül. Ezt a gyakorlati Isten tagadást nevezi a világ józanságnak. könnyű belátni, hogy itt a világ legképtelenebb józanságával állunk szemben. Ezzel a józansággal szemben nem szégyeljük megvallani, hogy mi Jézust visszavárjuk, és eljöveteléért buzgón imádkozunk. Tehát látjuk, hogy tömegek ajkán hangzik a mi atyánk második kérése, hogy jöjjön el a te országod, de távolról sem mindenki ugyanazt érti rajta. És felteszem azt a kérdést, hogy miért biztos, hogy ezek a várakozások, hogy Isten országa beépül a föld hatalmi rendszereibe, és lesz itt egy egyetemes testvériség, és egy tökéletes egyenlőség, és egy Krisztusnak már csak rá kell ülni arra a trónra, amit elkészül neki, hogy ez miért irreális. A 12. században élt Anselmus, egy középkori szerzetes, aki írt egy könyvet, ez volt a címe, hogy Cur Deus Homo, miért lett Isten emberré. És ebben a könyvben van egy mondat, ami örök igazság. Ő különben nagyon komolyan próbálta a megváltás titkát megérteni, és ebben az a nevezetes mondat így hangzik, nem gondoltad meg, hogy milyen súlyos a bűn. Nem gondoltad meg, hogy milyen súlyos az az önzés, amely benne van mindannyiunknak genetikusan az ösztönös természetünkben, és ha az isteni kegyelmet nem visszük igénybe, akkor elhatalmasodik az emberen. És ez lesz a természetes mentalitása is. A Biblia azt mondja erről, hogy a bűn, ami a Biblia szerint nem más, mint az önzés, az én középpontuság, teljességre jutva halált nemz. Ezt mondja, az olyan, mint a természeti törvény. Nem azonnal, de teljességre jutva, biztos halált nemz. Tulajdonképpen világméretben ennek vagyunk a tanúi, hogy teljességre jutva az elszabadult önzés, az hova vezet? Ugye a Pál úgy jellemezte a Krisztus eljövetele előtti időt, hogy az utolsó időben nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők. Tehát a korábbi koroknál is féktelenőbből elhatalmasodik az önző individualizmus. És ennek a következménye az, hogy belesodródik a világ egy tragikus válságba. Na hát, mivel nem gondolja meg az ember, hogy milyen súlyos a bűn, azért álmodik arról, hogy a civilizációs hibákat ki lehet javítani, és itt a Földön az Isten országa létrehozható. És szeretnék emlékeztetni arra, hogy a Bibliában milyen egyértelmű, hogy Isten országa az nem a földi történelemben nő bele. Dániel könyve második fejezetében van az a sokak által ismert, nagyon egyszerű, de nagyon pontos és nagyon szemléletes a vázlat az úgynevezett üdvtörténetről, Isten és az ember történetéről, ebből a szempontból nézett történelemről, hogy egy hatalmas emberszobrot látott, ugye különböző fémekből összerakva, ami válasz volt arra a kérdés, hogy mik lesznek ezután, és ez a hatalmas emberszobor ugye a lábfejénél volt a legtörékenyebb, ami már részint vas, részint cserép volt, ami ugye képtelen egymáshoz kötődni. Kiderül a harmadik fejezet első verséből, mikor Nabukodonozor megcsináltatta ennek a szobornak a mását, a színaranyból, hogy ott a méreteket is mondja, ebből láthatjuk, hogy ez egy körülbelül 10 méter magas, de mindössze csak 6 méter széles. Tehát egy rendkívül magas karcsú szobor volt, és ha ennek ilyen a statikája, hogy kevert vas cserép lábfejen nyugszik, ami ugye nem tud egymáshoz tapadni, akkor nyilvánvaló, hogy nagyon instabil, és főleg a végén a leginstabilabb. És ugye mit látott János apostol, illetve bocsánat, Dániel próféta, mit látott látomásában? Azt látta, hogy egy kő szakad le kéz érintése nélkül, és nem nehéz ezt az ingatag szobrot leütni a lábáról. De ami ezután következik, az a legérdekesebb. Ugye azt láttuk, hogy ez a kő összemorzsolta ezeket a nehéz fémeket, ezt az egész szobrot, olyanná, mint a nyári szérű napolyva, akkor jött egy nagy szél, felkapta és elvitte ezt az egészet, és akkor kezdett a kő nőni, és olyan nagyjá lett, hogy betöltötte a földet. És Jézus földi életében önmagát azonosította ezzel a kővel. Ugye a a gonosz szőlőmunkások példázata végén emlékeztet egy messiási proféciáról, hogy a kő, amit az építők megvetettek a szeglet fejévé lett, és azt mondja, akire kő esik rá, szétmorzsolja azt. Tehát önmagát azonosította vele, az ő visszajövetelét, és ezek szerint Isten országa beleépül a föld hatalmi rendszereibe. Azt láttuk, hogy egy atomját sem lehet felhasználni a korábbi földi dolgoknak. Ennek teljesen új alapokra kell helyeződnie, éppen azért, mert megint itt a mondat, nem gondoltad meg, hogy milyen súlyos a bűn. Ami önzéssel fertőzött, ott van a halálos csíra, és csak idő kérdése, hogy mikor jut oda, hogy teljességre jutva halált nemz. Tehát abból nem lehet felépíteni az Isten örök országát. Vagy gondoljunk erre az igére, ami nagyon tömören foglalja össze a keresztény reménységet. Péter második levele, harmadik fejezetének a 13. verse. De mi új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik. Tehát, mint azt mondaná, ehhez új kell, teljes újjáteremtés kell. Ezt a földi dolgokból fölépíteni nem lehet. Ugye itt csak megjegyzem, azt mondja, új ég és új föld, nehogy félreértsük, itt nem az egész univerzumról van szó, mert az egész univerzum nem fertőződött meg a bűnnel. Ugyanolyan értelemben szerepel itt az ég és a föld, mint a Biblia legelején a teremtés történetben, hogy 6 napon át teremtette az Úr, 10 parancsolatot, és mondja az eget, a földet, és itt is azt olvassuk, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és aztán ezen belül ugye olvassuk azt a 4. napnál, hogy teremtette a napot, a holdat, a csillagokat, és ma már ez teljesen ismert tény a tudomány részéről, hogy a mi naprendszerünkben minden ahhoz van finom hangolva, hogy ezen a földön, a föld nevű bolygón a magasabb rendű élet kifejlődhessen. Azt olvassuk Ézsaiás könyvében, ezt Isten eleve lakásul alkotta. Tehát ég és földön nem az egész univerzumot kell itt érteni, hanem a mi naprendszerünket és benne a földet. És nekem sokszor eszembe jut, hogy már a földön kívül is fertőzünk. Ugye, mert gondoljunk arra, csak a földünknek körül hatalmas mennyiségű űrszemét, ami dicsőséges civilizációnknak a nyomaként kering, és az ember be akarja tenni a lábát, részben be is tette, mondjuk Holdra, de már Marsra készül. Ugye ezek borzasztó, szomorú ötletek, hogy, és erről csodálkozom, hogy egyáltalán komolyan beszélnek emberek, hogy hát ha majd itt a földön lehetetlenné válik az élet, akkor ezt a dicsőséges földi civilizációt átplantálni a Marsra, és átmenekíteni az embereket oda. Hát már most gondolkozni kell, mert hát úgy látszik a föld az, földön az élet, az meg, lehetősége meg fog szűnni. Tehát, hogy így mondjam, ezt a dicsőséges civilizációt vinnénk tovább. Olvastam egy ilyen kínai űrprogramról, és sajnos nem jut eszembe az egész pontos címe, de valami ilyesmi volt, hogy a mennyei palota, vagy mit tudom én mi, hogy hát majd mi egy ilyen mennyei civilizációt plantálunk át más bolygóra. Szóval még az ember még büszke is erre a nagyon elrontott, nagyon szenvedésteljes, nagyon igazságtalan, embereket nagyon megnyomorító civilizációra, amit az ember képes volt összehozni. Úgyhogy tényleg így van, új eget, új földet várunk, amiben igazság lakozik. Ezt mindenestől újjá kell teremteni. Nem lehetséges, hogy az Isten országa a földi világba épüljön bele. És végezetül szeretnék még pár szót szólni arról, hogy még egyszer visszatérve az alapgondolatunkhoz, hogy ti mindig Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket, hogy valóságos-e nekünk ez a reménység, honvágyunk van-e abba az országba, mert másban reménykedni nem is lehet. Reálisan nem lehet. Minden más csak utópia, az emberi bűnnek a hatékonysága és az ereje miatt. Tehát szoktunk-e gondolkozni azon, hogy milyen is lehet ez az újjáteremtett föld, ahol végre igazság lakozik. Milyen nagy szó ez, hogy igazság lakozik. Szoktuk mondani, hogy nincs igazság a földön, úgy is van. De ott igazság lakozik. Mert gondoljunk csak arra, hogy milyen az, amikor amikor olyan emberi közösségben élni, akkor mindenkinek az elméjébe és a szívébe van írva az Istennek az egyetemes szeretettörvény. Mindenki másokért, mindenki másra van tekintettel, senki sem él önmagának. Milyen emberi közösség az? Igaz emberek lakják ezt az újjáteremtett földet, ezért ott igazság lakozik. És gondoljunk arra, hogy mit jelent a közvetlen közösség Istennel, és az Isten hatalmas intelligenciájú angyalaival, akik itt a földi történelem folyamán Istennel együtt munkálkodtak emberek megmentéséért. Azt olvassuk Jelenések könyve 21. fejezetében, hogy a menny, ami földünkre költözik, az újjáteremtett földre. Így mondja, hogy Istennek és a báránynak királyi széke, vagyis az atyának és a fiúnak királyi széke itt lesz, és az emberek látják az ő arcát. Olvastam ezt a szép mondatot valahol. Én attól tanulok szívesen, aki teremtette a napot, a holdat és a csillagokat. Már az új szövetség ígérete is úgy hangzik, hogy ott mindenki Istentől tanított lesz. De ez egészen beteljesedik ott az újjáteremtett földön. Mindenki tanulhat attól, aki teremtette a napot, a holdat, a csillagokat. És azt se tudjuk, hogy mit takar, amikor azt olvassuk Jelenések könyvében, hogy a megváltott emberek lesznek Istennek a papjai, hogy királyokká és papokká teszi őket. Mit jelent ez? Fogalmunk sincs. Vagy mit jelent az, amit például olvasunk a talentumok példázatában, hogy Isten majd így szól a megváltott emberekhez: jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Milyen naív dolog az, hogy egyesek attól félnek, hogy unalmas lesz az Isten országa, mert örökké csak énekelni kell, és egy monoton egyhangúság lesz. Holott ilyeneket mond, hogy sokra bízlak, hogy teszi őket királyokká és papokká. Nem tudjuk pontosan, mit jelent. Az egész világ mindenségben ők is bejárhatják, ahogy Isten angyala is közlekednek, és ők magasabb rendű testben erre képesek lesznek. Talán Isten bizonyságtevői lesznek a földön áttélt tapasztalataikkal, nem tudjuk. És tulajdonképpen épp ezt teszi bizalomra méltóvá, amit a Biblia erről az újjáteremtett földről mond, hogy nem részletezi, nem színezi ki, nem beszél róla emberi fogalmakkal. Azt érzékelteti, hogy nem lehet teljesen emberi fogalmakkal visszaadni. De szerintem egyetlen ige is elég lenne, hogy mi oda vágyakozzunk, és semmiféle szorongás vagy aggodalom ne legyen bennünk, hogy hát ez az azért nem az lesz, ahol mi jól érezzük magunkat, vagy ahol boldogok lehetünk. Tudnélik, azt olvassuk Jelenések könyve 21. fejezetének a 7. versében: hallotta a mindenható Isten szózatát János apostol látomásában. Azt mondta, hallottam, hogy aki a királyi székben ül, ezt mondta: ímé mindent újjá teszek. És utána pedig ezt hallotta: aki győz, örökségül nyer mindent. Én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Ugye tudjuk, hogy egy jó szülő-gyerek kapcsolatban odaadna a szülő mindent a gyerekének? Mindent, ami létezik és nem létezik. És amikor az Isten így szól a megváltott emberekről: aki győz, örökségül nyer mindent. Ebben a minden szóban minden benne van. Mintha azt mondaná, mindazt a jót és tökéleteset, amit Isten adni akar, mint aki most már Isten fiai lettek a megváltott embereknek, akiket visszafogadott a mennyei családba. Mindennel el akarja halmozni őket, ami csak igaz, jó. Tehát én szerintem ez az egy mondat is elég lenne: aki győz, az mindent örökségül nyer. Vagy talán még egy másik igét idézhetek Jézsaiás könyve 65. fejezetéből, ahol azt mondja: ott a régiek észbe se jutnak, ingyen sem említetnek. Mikor van az, hogy az ember nem emlékszik régi dolgokra? Ha egyrészt nem nyugtalanítja semmi a múltból, másrészt pedig nem hiányzik onnét semmi. És érdekes, hogy így mondja, hogy észbe se jutnak, mert ebben benne van az, hogy észbe juthatnának. Hát gondoljunk arra, hogy a Biblia szerint a Jézus eljövetelekor történő feltámadáskor, vagy elváltozáskor mindenki a személyiség azonosságával támad föl, újjáteremtett testben, vagy ilyenre változik át, de személyiség azonosságával. Személyiség azonossága nincs emlékezet nélkül. Ugye, amikor Jézus emberré lett, akkor is ő is emlékezett a mennyre. Ugye azt mondta, hogy ti nem láttátok az atya arcát, hangját nem hallátátok, de én igen, ő látta az atyát. És ugyanígy a megváltottak is emlékezhetnének mindenre. Néha az jut eszembe, hogy valószínű még jobb lesz az emlékezetünk, mint most. Mert újjáteremtettestben jobban fog működni. Akár még élesebben tudnánk visszaemlékezni mindenre a földi életből, mint jelenleg emlékezünk. De azért nem emlékeznek, mert semmi sem nyugtalanítja őket már a múltból. Ugye az a bizonyos 1000 éves korszak alatt, ami valójában a Jézus visszajövetele után van, ahol a megváltottakat is belevonja az egész földi történelem kiértékelésébe, ott ők mindent megértenek, ahogy Jézus mondta, nem maradt kérdésük tovább, és egyetértenek Istennel, és nyugvópontra jutnak a régiek felől. Másrészt meg nem hiányzik semmi. Nem érzik úgy, hogy valami de jó volt a földön, és kár, hogy itt nincs, hanem azt mondja, a régiek észbe sem jutnak, ingyen sem említetnek, említésre sem méltóvá lesznek. És én végül szeretném azzal lezárni az ige hirdetésünket, hogy gondolkozzunk ezzel, hogy mi az élet célunk. Gondolkozzunk azzal, hogy valóságnak tekintjük ezt az eljövendő Isten országát, ami Jézus visszajövetelével lesz valóságá. És gondolkozzunk azon, hogy meg kell szereznünk a mennyegzői ruhát, és ha valaki megijed ettől, hogy milyen magas kívánalom ez, hogy a szentek igazságos cselekedetei, akkor figyeljünk oda, hogy mondja, adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, ami a szentek igazságos cselekedetei. Vagyis nem önerőnkből kell ezt elérni önsanyargató, izzadságos küzdelemmel, hanem ha mi elfogadjuk Krisztust megváltónknak, és az evangéliummal azonosulunk, akkor így mondja az ige, aki elkezdte bennünk a jó dolgot, befejezi a Krisztus Jézus napjáig. Ha mi megőrizzük a készségünket, az akarásunkat, ha teljes szívvel oda akarunk jutni, akkor nem rajtunk múlik a mi erőtlen erőfeszítéseinken. Csak az a fontos, hogy nekünk a célunk meglegyen is, és az Isten vezetése alá rendeljük, és igényeljük az ő kegyelmét és segítségét a győzelemhez, akkor adatik nekünk is az, hogy meglegyen a mennyegzői ruhánk, és oda juthassunk. Jézus ilyet is mondott földi életében, ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti. Őszintén mondom, én sokszor megsajnálom ezeket a milliárdosokat, akik képesek halmozni, és mint a betegség, hogy még többet, és ezen a földön, ahol mindenki tudja, hogy az emberi életkornak határa van, ahol mindenki tudja, hogy itt a rozsda és a moly megemésztés, ezeket a nagy vagyonokat akármikor éli egy frontális és teljes támadás, hanem azt mondta Jézus, gyűjtsetek magatoknak kincset a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják, oda gyűjtsetek magatoknak kincseket. Mert amit ebben az életben győzelmet szerzünk a régi természetünk felett, amiben ebben az életben Krisztusi jellemtulajdonság kirajzolódik bennünk, amit ebben az életben mások segítésért, megmentésért teszünk, minden igaz tudás, amit az Isten igéből merítünk, ezek mind olyan kincsek, amelyek megmaradnak az Isten országára. És én szívből kívánom, hogy tényleg meghatározza a gondolkozásunkat ez az ige. Az Istenhez méltóan viseljétek magatokat, írja az apostol, aki az ő országába és az ő dicsőségébe hív titeket, kivétel nélkül mindnyájunkat. Amen. Mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és köszönjük neked ezt a boldog reménységet, Jézus visszajövetelét, és ami azután következik, azt, hogy a megváltott emberek az újjáteremtett földet öröklik, ahol veled és a bűntelen világok lényeivel örökre tökéletes közösségben élhetnek, fejlődhetnek, növekedhetnek. Szerető mennyei atyánk, nem is tudjuk megköszönni, hogy a horizontunkon ott van ez a reménység, hiszen egyébként tényleg egy nyugtalan, békétlen földön most már annyira kézzelfogható realitás, hogy hervad minden, és karnyújtásnyira van az összeomlás. És köszönjük, Urunk, hogy Te megígérted, hogy megrövidítetnek azok a kritikus napok a Te szabadító eljöveteleddel. De Urunk, a mi figyelmünket ráirányítottad arra, hogy a királyi mennyegzőn, királyi mennyegzőhöz illő öltözetben kell megjelenni jelképes beszéddel, és hogy a mi életünkben még nagy változásnak kell történnie ahhoz, hogy mi ott a szentek igazságos cselekedeteibe öltözötten jelenhessünk meg. De köszönjük az ígéretet, hogy nem nekünk kell emberileg reménytelen erőfeszítésekkel elérni ezt a magas célt, hanem Te fogod ezt elvégezni az életünkben, amennyiben mi akarjuk ezt, amennyiben mi igényeljük a győzelemhez a Te segítségedet folyamatosan, és el is fogadjuk azt, akkor Te a jó dolgot, amit elkezdtél bennünk, befejezett Krisztus Jézus napjáig. Köszönjük ezt a biztosítékot, és kérünk ma, adj nekünk nyugalmat, és add, hogy ne felejtsük el ennek az éneknek a refrényét, ha nehézségek érnek, ha kritikussá válnak dolgok, jusson eszünkbe, de nyugtalan, békétlen földről én oda vágyódom, és tudom, hogy azt emberek el nem vehetik, tönkre nem tehetik, ez az életcél mindenképpen megmarad. Hallgass meg, Urunk, a mi imádságunkat, és légy velünk a Te kegyelmeddel, egész nap és a jövő héten is, és mindvégig, amíg csak a földi pályánk tart. Amen.